ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai reggelért, és olyan jó volt ezt az éneket énekelni, és vágyni, és kérni azt, hogy jöjj a te lelked által, és végezd el azt a munkát, amit elkezdtél a mi életünkben. Te látod, hogy ki hol tart a hit útján, ki az, aki rálépett, ki az, aki már talán évek, évtizedek óta ezen a keskeny úton jár, és ki az, akinek az életében még nem volt döntés, ki az, aki a széles úton lépdel és éli az életét, ki az, akinek a hit mértéke így vagy úgy, de adatott meg, és ki hogyan éli meg a hitét. Urunk, te látsz mindent, látod az életünket, látod, hogy kinek mire van most szüksége ezen a mai Isten tiszteleten, és így könyörgünk azért, hogy nyisd meg a mi szívünket, értelmünket, könyörgünk azért, hogy meghalljuk a szavak mögött azt az üzenetet, amit elkészítettél ezen a mai reggelen délelőttön, és Urunk, könyörgünk azért, hogy egészen a szívünkig hatoljon a te drága szavad, hogy érezzük azt, hogy rólunk van szó, hogy rólam van szó, hogy érezzük azt, hogy ez nekem szól, ez nekünk szól. Hogy az ige címzetje, az én vagyok, az mi vagyunk. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, szólíts meg bennünket, és légy jelen közöttünk. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam sorozatunk következő részeként. Köszönöm szépen. Sorozatunk következő részeként, és nem azt az egyetlen egy mondatot szeretném felolvasni, hanem tulajdonképpen az egész részt. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Máté evangéliumának 6. fejezetéből tartjuk a sorozatot, és a Jézustól tanult imádságot vesszük alkalomról alkalomra, a mi atyánkot, és erre a mai délelőtre a 12. vers jutott, de én az egész imádságot szeretném felolvasni, így hallgassuk meg tehát hittel és figyelemmel Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 9. verstől Isten igéjét. Jézus mondja, ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. És a 12. verset még egyszer hadd olvassam fel, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Az elmúlt időszakban, ahogy az elején említettem, a Jézus tanítása szerinti imádság részeit kezdtük el vizsgálni. Azt az imádságot, amely úgy gondolom, hogy legtöbb alkalommal hangzik el az ember ajkán, és olyan jó volt készülés közben megérteni dolgokat, felfedezni mélységeit annak az imádságnak, melyet sokszor csak monoton módon mondunk el. Reménységem az, hogy ez a sorozat átértékeli bennünk minden egyes szavát, és mögötte meglátjuk életünkre nézve, hogy Jézus mire szeretne bennünket tanítani. Mai alkalman az ötödik kéréshez jutottunk, amely a korábbiaktól eltérő módon két tagmondatból áll, melyet egy és szócskával köt át Jézus. Ha nyelvtanilag vizsgálom ezt a két részt, akkor az és kötő szócskával az egyik tagmondatot a másik mellé rendeli. Azaz az és kötő szócskának kapcsolattartó, összekötő szerepe van. A két mondatot úgy vezeti át, hogy egymás mellé rendeli, mert kapcsolatban vannak egymással. Mit jelent ez? Idézem a 11. verstől Jézus szavait. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát nem alá és fölé rendelés van, nem emeli ki egyiket a másikból, hanem összeköti, egymás mellé rendeli. Az és kötő szóval kapcsolatot teremt a két tagmondat között, mert kapcsolatban van ez a kettő egymással. Azt mondja, hogy amennyire fontos, amennyire létszükséges a mindennapi kenyér, olyan fontos a megbocsátás és a bocsánat kérés az ember életében. Egyik nélkül sem lehet élni, és ezt higgyétek el, drága testvérek, hogy egyik nélkül sem lehet élni ebben a mai világban. Nem lehet élni kenyér nélkül, de nem lehet élni bocsánat és megbocsátás nélkül. Tudom, hogy a mai ember inkább a hasára gondol, igényei vannak, és azt helyezi előtérbe, de Jézus tanítása szerint mind a kettő elengedhetetlen a mindennapi életben. Csak gondoljuk végig. Gondoljuk végig, drága testvérek, hogy mi tragédiák vannak abból, ha emberek nem bocsátanak meg egymásnak, ha nem kérnek bocsánatot egymástól, ha nem tud oda menni az egyik a másikhoz rendezni a rendezetlent, ha nem tudnak kiengesztelődni, nem tudnak újat kezdeni, hanem csak gyülemlik, csak emészti az embert, a kapcsolatot, eltávolodnak egymástól, és azon veszik észre magukat, hogy távolabb vannak egymástól, mint két idegen. Mindannyian kivétel nélkül bocsánatra szoruló emberek vagyunk, mert vétünk a másik ellen, és vétenek ellenünk is. A Szentírásban többször találhatunk felszólítást a megbocsátással kapcsolatban, csak a teljesség igénye nélkül hadd idézek néhányat. Kolossi levél 3. fejezetéből ezt olvashatjuk. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Vagy az Efezusi levél 4. fejezetének a 32. versében ezt olvashatjuk. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Vagy Márk evangéliumának 11. fejezetében, és amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Csak néhány ige a teljesség igénye nélkül, amelyben Isten tanít, amelyben Isten figyelmeztet kapcsolataink rendezésére, a megbocsátás fontosságára, a bocsánatkérés és a megbocsátás mindennapi gyakorlására, hiszen ebben is útmutatást ad számunkra az Efezusi levél 4. fejezetében, a 26. versben ezt olvashatjuk, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Le ne menjen! Nagyon fájdalmas dolog, higgyétek el! Nagyon fájdalmas dolog, amikor látom embereken, hogy nem tudnak egymásnak megbocsátani, nem tudnak oda menni egymáshoz alázattal, különnek tartva a másikat maguktól, és azt mondani, hogy ne haragudj, hogy bocsáss meg, hanem mindenki a maga igazát szajkózza, a maga sérelmeit hánytorgatja, a másikra vár, hogy majd ő kérjen bocsánatot, és elszalad az idő, és megkeményedik a szív, érzéketlen lesz a másik fájdalmára, és azon veszi észre magát, hogy nem tudta rendezni azt, amit rendeznie kellett volna. És utána cipeli magával azt, hogy rendezhette volna, de nem tette. És rettenetesen fájdalmas dolog. és a tegnapi nap folyamán, a gyülekezeti napon elmondhattam, és lehet, hogy már voltak, akik hallották tőlem, de én is az életemben cipelek egy olyan dolgot, amit egész életemben fogok cipelni. És oda mentem az Úrhoz, imádságban megszólítva őt, bocsánatot kértem a kemény szívűségemért, bocsánatot kértem azért, hogy nem volt bennem alázat, bocsánatot kértem az Úrtól azért, hogy én hívő emberként, lelkipásztorként olyan dolgot tettem, ami miatt Istennek szomorúságot okoztam, és tudom, hogy kaptam rá bocsánatot, tudom, hogy Isten megbocsátott nekem, de mégis egy életen át fogom hordozni a kemény szívűségemnek a következményét. Édesapám fiatalon hunyt el, korán elváltak, zátonyra futott a házasságuk, szétmentek, édesanyám volt az, aki nevelt, édesapámnak a különböző kijelentései, édesapámnak a viselkedései megkéményítették a szívemet. Aztán elteltek évek, hosszú évek, és nagyon ritkán találkoztam édesapámmal. Aztán megszületett első gyermekünk, Anna lányunk, egyetlen egyszer látta őt. Aztán vártuk a második gyermekünket, Lili lányunkat, és emlékszem, hogy egy január hónapban tudtuk már, hogy nagyon beteg az édesapám, tudtuk azt, hogy gyógyíthatatlan beteg, tudtuk azt, hogy nem sok van hátra, és a feleségem kérte, hogy menjünk el hozzá, hogy beszéljünk vele, hogy lássa az unokáját, hogy tudja meg, hogy várjuk a másodikat, hogy készüljön ő is erre. Aztán ez a szív kemény maradt, pedig ott voltunk néhány kilométerre tőle, és a feleségemnek elmondtam, hogy nem. Ez január közepén volt, február 1-én kaptam a telefont, hogy édesapám meghalt. Tudjátok, rettenetes dolog olyat cipelni egy ember életében, amit tudja, hogy rendezhetett volna, de nem tette. Tudja azt, hogy oda kellett volna menni, és bocsánatot kellett volna kérni, még akkor is, hogyha talán nem ő volt a hibás. Rettenetes dolog az, amikor az ember tudja, hogy mit kellett volna tenni, de a szíve kemény maradt, és nem tette meg. És tudjátok, amikor kaptam a telefont, és amikor hallottam, hogy meghalt, akkor azonnal az jutott eszembe, hogy Uram, nem rendeztem azt, amit rendezni kellett volna. Nem kértem bocsánatot azért, amiért nekem bocsánatot kellett volna kérnem. Nem adtam meg a lehetőséget arra, hogy rendezzem a rendezetlent. És rettenetes dolog egy olyat cipelni, és higgyétek el, ezt cipelem, pedig tudom, hogy volt rá bocsánat. Tudom, hogy megkaptam rá bocsánatot. De rettenetes dolog cipelni egy életen át, ameddig élek, sosem felejtem el. És rettenetes teherré válik a meg nem bocsátás és a bocsánat kérés hiánya az ember életében. Rettenetes teherré válik. És lehet, hogy te ezt most úgy hallgatod ezt az ige hirdetést, hogy úgy gondolod, hogy veled minden a legnagyobb rendben. Hogy nincsenek elvarratlan szálak, hogy nincs harag, nincs neheztelés benned, legalábbis ezt mondod, ezzel nyugtatgatod magad, csak éppen a feszültséget mérőműszerrel lehet mérni közted és a feleséged, vagy férjed között, közted és a gyermekeid, vagy a szüleid között. És úgy vagy vele, hogy jöjjön oda hozzád, ha rendezni akarja. Hogy kérjen ő bocsánatot, hiszen ő kezdte, ő bántott meg. Ha nem úgy szólt volna,
ha nem azt mondta volna, ha nem olyan hangsúllyal és lehetne sorolni, és higgyétek el, hogy így nem lehet. Nem lehet. És ezt a saját életemből mondom. Egy nagyon komoly tanuló pénz volt, de ez több volt, mint tanuló pénz. Nagyon komoly árat kellett fizetnem azért, hogy Isten megtanítson arra, hogy ilyen kemény szívvel nem lehet kapcsolatot rendezni. Hogy ilyen alázat nélkül nem lehet az embernek újat kezdeni. Kemény árat kellett fizetnem azért, hogy rádöbbenjek arra, hogyha nincs bocsánatkérés és nincs megbocsátás családban, és hogyha ez lesz a vége, akkor ezt neked hordoznod kell. És kemény árat kellett ezért fizetni. És lehet, hogy talán te is így ülsz itt. Csak még nem fizetted ki azt a kemény árat. Ne rám hallgassatok. Ne rám, hanem az igére. Amit az ige mond, hogy le ne menjen a ti napotok, a ti haragotokkal. Hogy ami a szívetekben van, azt rendezzétek, azt tegyétek le, azt valljátok meg, azt hagyjátok el. Mert Isten ezt mondja. Nem azért, mert én mondom. Én csak azt tudom elmondani, amit tanultam, amire rá kellett döbbennem, hogy édesapám, aki fiatalon elment, így ment el. És lelkipásztorként ezt éltem át. És mennyi mulasztás van az ember életében. Mennyi mulasztás. Mennyi meg nem becsült idő. Mennyi meg nem becsült pillanat. És az ember visszahozná, de nem teheti. Másképpen csinálná, de nem teheti. Higgyétek el, kedves testvérek, hogy nem lehet rendezni dolgokat kemény szívvel. Nem lehet. Nem lehet. És két dologról szeretnék nektek beszélni, hogy ez hogyan, milyen módon változhat meg a ti életetekben is. A megbocsátásról és a bocsánatkérésről. És nagyon fontos a sorrend. Mert egyik következik a másikból. Tudjátok, a megbocsátásnál azt tapasztalom, hogy emberek nem tudnak igazán megbocsátani, mert a hánytorgatás bűne állandóan jelen van. Ott, ahol hánytorgatás van, ott nincs feledés, ott nincs elengedés. Hánytorgatni pedig nagyon jól tud az ember. Nagyon jól tud. Mindig ott van a zsebben, és egy adott pillanatban olyan jó érzéke van az embernek, hogy egy adott pillanatban elő tudja venni, és tud hánytorgatni. Az időzítés tökéletes egy-egy feszült helyzetben, ami nemhogy csitítaná, hanem még tetézi a problémákat és olaj a tűzre. A megbocsátás az egy olyan dolog, amit csak akkor tud az ember, ha rádöbben arra, hogy neki mi lett megbocsátva. Jézus olyan szemléletes példával világítja meg ezt számunkra. Olyan sokat jelent számomra ez a példa Máté evangéliumának 18. fejezetéből. Egy kicsit hosszú ez az ige szakasz, ez a példázat, de hadd olvassam fel, hadd legyen tanulság számunkra, hogy Jézus mit akar kifejezni ebben a példában. És néhány verssel korábbról kezdem, hogy mik voltak az előzményei, mi váltotta ki Jézusnak ezen példázatát. Akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esetezett: Légy türelmes hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Ez egy nagyon szemléletes példája annak, milyen az, amikor az ember fel sem fogja, hogy neki mi engedett el. Fel sem méri, hogy neki milyen tartozása volt, és hogyan lett ez a tartozás kiegyenlítve, hogyan lett ez a tartozás elengedve. Drága testvérem, lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy fogalmad sincs arról, hogy neked mi lett megbocsátva, hogy mi lett neked elengedve, hogy fogalmad sincs arról, hogy hogyan, milyen módon és milyen mértékben lett megbocsátva a bűneid, és elengedve a bűneidnek a büntetése. Hogy milyen árat kellett fizetni azért, hogy bocsánatról beszéljünk, hogy bocsánat legyen a mai igehirdetésnek a témája. Hogy valakinek meg kellett halnia azért, hogy azt a temérdek tartozást, bűnt, amit felhalmoztál te is, meg én is, az el legyen engedve. Lehet, hogy fogalmad sincs arról, drága testvérem, hogy mert annyira magad körül forogsz, annyira csak a saját sebeidet nyalogatod, vagy az önelégültség székében ülsz, vagy mindig másokat hibáztatsz, mindig másokra mutogatsz, fogalmad sincs arról, hogy azért, hogy bocsánatról beszéljünk, azért valakinek nagyon komoly árat kellett fizetnie. Isten szótárában a megbocsátás, azt tudod, hogyan van definiálva. Isten szótárában a megbocsátás úgy van definiálva, hogy meg nem történté tette. Nagybetűkkel ide írtam magamnak. Meg nem történté tette. El se tudjuk képzelni, drága testvérek. El se tudjuk. Tudom azt. Azt, amit tettem édesapámmal, azt a bocsánat miatt Isten meg nem történté tette. Ez egy csodálatos dolog. El se tudjuk képzelni, akiknek az életükben ott vannak az emlékek, akiknek az életében ott vannak a hánytorgatások, el se tudjuk képzelni, mit jelent ez a négy szó, hogy meg nem történté tette. De Isten így definiálja a megbocsátást. És ez az, ami számomra megnyugtatás. De azért nincs mégsem békesség a szívemben, mert ez édesapámat nem nyugtatja meg, és nem nyugtatta meg. De mégis azt mondhatom, hogy a Golgotai kereszten történt események miatt Isten meg nem történté tette. És ő úgy bocsát meg, hogy mintha meg se tetted volna, el sem követted volna. A bocsánat szerzés pillanatától kezdve ő nem hánytorgat többé, ő elfelejti, ő háta mögé veti. Azt olvashatjuk az Ézsaiás prófita könyvének 38. fejezetében, hogy Isten a háta mögé veti a mi bűneinket. Vagy azt olvashatjuk Mikiás prófita könyvének 7. fejezetében, hogy a tenger mélyére veti. Hadd idézem ezt az igét, irgalmas lesz hozzánk. Eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. A megbánt, a megvallott, a letett bűnöket. Ő így ad bocsánatot. Nem úgy, mint mi, nem úgy, mint a világ, hogy szőnyeg alá söpri. Ő elfelejti, ő neki nincs tudomása róla, teljesen tiszta a lap. Tudjátok, drága testvérek, ez a csodálatos, hogy teljesen tiszta lapot kapsz. Teljesen tisztát. Ha megvallod, akkor tiszta lappal indulsz. Innen jön ez a magyar közmondás. Innen jön. Mert Jézus szótárában ez van, hogy tiszta lappal indulhatsz. Hogy nincs bűnlista. Ha azt mondja, hogy ő megbocsát, akkor ő megbocsát. Ha azt mondja, hogy a háta mögé veti, akkor ő a háta mögé veti. Ha azt mondja, hogy a tenger mélyére veti, akkor ő a tenger mélyére veti. Ezért más az a megbocsátás, amiről az ige beszél, mint amit a világban tapasztalunk a mindennapokban. És tudod, csak akkor fogsz tudni megbocsátani a másiknak, ha te is rádöbbentél, hogy neked mi bocsátatott meg. Mi bocsátatott meg? Hogy mit engedett el Isten Jézus Krisztusban? Hogy milyen árat kellett fizetnie Jézusnak azért, hogy rád úgy nézzen az Atya, hogy minden adósságot törlesztve. Erről így ír Pál apostol. Figyeljünk, Kolossi levél 2. fejezetében, a 13. 14. versben ezt olvassuk. Ezt írja Pál apostol, megbocsátotta minden vétkünket, az adós levelet, mely ellenünk szólt és vádolt minket, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte. A keresztre szegezte a minket terhelő adós levelet. És ez a kép jól kifejezi, hogy mit érdemeltünk volna, de mit kaptunk. Óriási nagy a különbség, hogy mit érdemeltünk volna, és mit kaptunk. Az ókori világ ismerete által érthetjük meg ezt a képet. Ezt az adós levél képet. Ez egy jogi szó. Ha beírjátok ezt a szót, hogy adós levél a Google-be, kiad rengeteg jogi nyilatkozatot. Ez egy jogi fogalom, adós levél. És ez így volt az ókori világban is. Ha az adós fizetés képtelenné vált, és vagyonnal nem tette ki a tartozás összegét, akkor a hitelező a vele egy fedél alatt élő családtagjaival együtt elhurcolta otthonából és eladta rabszolgának. Amiről a jézusi példázat is szólt. Az eljárás törvényességének igazolására az üresen maradt ház ajtajára ki kellett szögezni az adós levelet, amelyen a tartozást a pórul járt adós aláírását tanúsította. Alá kellett írnia neki is, hogy azért üres ez a ház, mert fizetés képtelenné váltam, mert nem tudtam törleszteni, mert nem tudtam rendezni az adósságomat. És ez a kép rámutat arra, hogy ember, vedd észre, te nem tudod rendezni a tartozásodat Isten felé. Nem tudod, képtelen vagy. Képtelen vagy rendezni a bűneidet Jézus Krisztus nélkül. Képtelen. És ezért használja Péter ezt a, vagy Pál apostol ezt a jogi szót, hogy adós levél. Hogy a minket terhelő adós levelet, ő azt a keresztfára szegezte. Az ember a bűneset óta fizetés képtelenné vált, azaz tehetetlen a bűneivel szemben. A bűneinkkel szemben teljesen tehetetlenek vagyunk, hiszen nem tudunk magunknak megbocsátani. Drága testvérem, hadd mondjam el neked, hogy én úgy élem az életemet, a mindennapjaimat, és nagyon sokszor gondolok az én drága édesapámra.
hogy nem tudok magamnak megbocsátani. Pedig Isten a feleségemen keresztül is szólt, hogy menj, és nem tudok megbocsátani. Nem tudok. De Isten azt mondja, hogy ezt az adós levelet, amit téged terhel, azt én a keresztfára odaszegezem. Hogy a bűneidért Jézus meghal. És Jézus rendezte. És Jézus, tanuljuk meg ezt a négy szót, meg nem történté tette. És el van minden rendezve. El van minden rendezve. Én nem tudok magamnak megbocsátani, de tudom, hogy ő megbocsátott nekem. Mert az emberbe bele lett kódolva, hogy bocsánatra szonyul, és megkönnyebbül a lelke, ha bocsánatot kap, ha feloldozást kap. Az ember teljesen tehetetlen a bűneivel szemben, ezért nem tud mit kezdeni azokkal, ezért megvannak annak a következményei. De a minket terhelő adós levelet, azt a listát, amely bűnöket terhel, azt a listát az Atya Jézus Krisztus személyében a keresztfára szegezte. Azaz minden adósságot, minden bűnt az ő személyében enged el. Ezért már nincs többé vádlás. Azt az adós levelet, listát, ami rólam az én bűneimről szólnak, nem az ajtóra, nem az én életemre lett kiszegezve, nem nekem kell viselnem, hanem Jézus felvitte a keresztfára. És ez a helyettes áldozat, drága testvérek, így értjük meg a helyettes áldozat kérdését, hogy Jézus helyettem halt meg, az én bűneimért ő szenvedett. És ezért lehet bocsánatod. Érted, drága testvérem? Érted? Ezért lehet neked bocsánatod. És lehet, hogy nem tudsz magadnak megbocsátani. Lehet, hogy úgy éled a mindennapjaidat, hogy nem tudsz valakinek megbocsátani. Vagy úgy éled a mindennapjaidat, hogy neked nem bocsátottak meg. De hadd mondjam el neked, hogy Jézus Krisztusban minden múltbéli, jelenbéli és minden jövőbéli bűnödet ő megbocsátotta. Ő elengedett mindent. És ennek egyetlen egy feltétele van. Egyetlen egy feltétele van, hogy meglegyenek bocsátva a bűneid, meg az enyémek. Egyetlen egy feltétele van annak, hogy Isten elengedje azt a tartozást, amit te cipelsz magaddal. Meg kell vallani. Be kell ismerni, hogy én miattam kellett ezt az árat meghozni a Jézus Krisztusnak. Hogy én miattam történt. És higgyétek el, hogy csak akkor fogtok megbocsátani a másiknak, ha átéltétek, hogy nektek mi bocsátatott meg. Hogy mit engedett el nektek Isten. Ha érzitek ennek a súlyát, mert az a szolga nem érezte a súlyát, hogy mit engedett el neki a király. Nem érezte a súlyát. És Jézus ezért élezi ki ennyire ebben a példázatban, hogy az egyik 10 000 talentummal, a másik pedig 100 dénárral. Óriási a különbség. Óriási a különbség. A talentumnak aranyban mérték az értékét. Az mai árfolyamon ez több milliárd forint. Ha én valakinek tartoznék több milliárd forinttal, szóval higgyétek el, hogy abból a havi 129 000 forintból soha az életben nem tudnám törleszteni. Soha. Soha. És hogyha valaki nekem elengedné ezt a tartozást, akkor én végtelenül boldog lennék, mert tudnám, hogy mekkora az az összeg. És az a 100 dénár, az néhány 1000 forint a mai érték ennek. És az a szolga nem érezte annak a súlyát, hogy a király mit engedett el neki. És azért a néhány ezer forintért folytogatta a másik társát. Drága testvérem, érted azt, hogy milyen árat kellett fizetni Jézusnak azért, hogy neked teljes bocsánatod legyen? Érzed a bűneidnek a súlyát? Érzed azt, hogy képtelen vagy rendezni Jézus nélkül a bűneidet, az életedet, azt a rendezetlen, sok keszekusza dolgot, ami ott van? Mert ott van, hát az én életemben is ott volt. Hát tudom, pedig csak 16 évet éltem, 16 évet. És mennyi visszafordíthatatlan dolgot tettem az életemben. 16 évig. És Jézussal lehet rendezni. Lehet. Lehet Jézussal rendezni az életet. Ha érzitek ennek a súlyát, akkor fogtok tudni igazán megbocsátani a másiknak. És erről szeretnék nektek röviden még beszélni, ez a másik dolog, hogy Isten megbocsátott nektek Jézus Krisztusban, ezért nektek is meg kell bocsátani. Még egyszer hadd idézem az Efezusi Levél 4. fejezetét. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha ezt a megbocsátást gyakoroljátok, akkor lesz bennetek alázat, hogy oda tudtok menni a másikhoz, és tudtok bocsánatot kérni. Az egyikből következik a másik, és így épül fel egymásra. Mivel Isten megbocsátott nekünk, ezért mi is megbocsátunk a másiknak, és mivel ő megbocsátott nekünk, rendezte a kapcsolatot velünk, ezért olvasok a Korintusi Levél 2. könyvében, vagy 2. levelében, azt olvasok az 5. fejezetben, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Ezért mi is rendezhetjük a kapcsolatunkat a másikkal. Mivel Isten tette meg az első lépést az ember felé, ezért mi is megtehetjük a lépést, ezt az első lépést az ember felé. Ő mindent megtett azért, hogy ez a kapcsolat rendbe jöjjön közte és közöttem, és ezért már nekem is feladatom, hogy rendezzem a közöttem és a másik ember közötti kapcsolatot. Hogy tudjak bocsánatot kérni, és tudjak megbocsátani, hogy tudjak elengedni, mert nekem is elengedte. Drága gyülekezet, higgyétek el, hogy egyedül ez szolgálja a megbékélést emberek, családok, házasságok, gyülekezetek, társadalmak között. Egyedül ez szolgálja a megbékélést. Mitől várod a békességet a családodban? Mitől várod? Egyedül Jézus Krisztus fog tudni békességet adni. Egyedül Jézus. Azt olvashatjuk az igében. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én békességet adok nektek. Mitől várjátok a békességet? Mitől? Egyedül Jézussal lesz. És Jézus munkája a békességet. És egyedül az munkája a megbékélést emberek között, hogy tudnak megbocsátani és tudnak bocsánatot kérni. Hogy egy férfi is leveszi azt a kemény szívét, levet mindent, és oda megy a feleségéhez és bocsánatot kér. Olyan megható számomra, amikor egy gyülekezeti tagunk elment egy férfi csendes hétre, és hazajött, vonattal utazott. Elküldte a fiát, hogy vegyen egy virágot, hozza ki az állomásra, mert a feleségének már hosszú évek óta nem vitt virágot, és bocsánatot kért, azért a rengeteg megbántásért. Értitek? Jézus erre képes. Ilyen kemény szívet is érzékenyé tud tenni. És higgyétek el, ez munkája a békességet, a megbékélést. Hogy férfi és nő, feleség és férj, gyermek és szülő, szülő és nagyszülő, és lehetne sorolni, oda megy,
és elenged minden tartozást, megbocsát és bocsánatot kér. Mert tudja, hogy ő előbb szeretett minket. Előbb bocsátott meg nekünk, és előbb engedett el nekünk mindent. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te szavadért. A szabad munkája megbékélést emberi életekben, házasságokban, családokban, gyülekezetekben, egy társadalomban, egy kontinensen. A te szabad munkája. És Urunk, munkálkodj a mi életünkben. Látod, hogy bocsánatra szoruló emberek vagyunk. És látod azt is, hogy nekünk is meg lehet bocsátani. Mert te megbocsátottál nekünk. És köszönjük, hogy te megtetted ezt, hogy te meg nem történté teszel dolgokat a mi életünkben. Amen.